Én szeretném üdvözölni és üdvözlök minden kedves résztvevőt a Budapest Corvinus Egyetem Eurázsia Központ megnyitó rendezvényén, és egyben az első Eurázsia kerekasztal beszélgetésünkön is. Én Horváth Levente vagyok, a Budapesti Corvinus Egyetem Eurázsia Központ vezetője, és szeretném megköszönni, hogy már az első eseményünkön ilyen nagy számba gyűltünk össze, és akkor ezzel meg is ragadnám az alkalmat, hogy röviden bemutassam az újonnan megalakult Eurázsia Központ létrejöttének hátterét és céljait. A 2000-es évektől kezdve Eurázsia jelentősége nagyon megnövekedett, egyre többször hallhatjuk nemzetközileg elismert kutatóktól és politikai vezetőktől is, hogy egy új világrend van kialakulóban, például az Eurázsia kor, és hogy az Eurázsia korszaka elkezdődött. Parag Kanna nemzetközi kapcsolatok szakértő Eurázsia évszázadáról beszél a 21. században, Peter Frankopan brit történész az övezet és útkutatása kapcsán az Eurázsia szuperkontinens kialakulásáról beszél, és Bruno Massaez portugál politikus kutató meg is írta az Eurázsia hajnala című könyvét, amelyet a Palace Athéné Books magyar nyelven is kiadott. 2019-ről a Magyar Nemzeti Bank Eurázsia Fórum keretében kezdte meg a nagyszabású rendezvényét, amelyben az Eurázsia együttműködés keretében neves szakértőket hívott meg, hogy a lehetőségekről tárgyaljanak magas szinten. Ezt tovább gondolva, így a BIVA évében, a Budapesti Corvinus Egyetemen a Magyar Nemzeti Bank támogatásával létrejött az Eurázsia Központ, amelynek több fő célja is van, de kiemelve és összefoglalva a célokat, az az, hogy egy új nézőpontot hozzon be a köztudatba, és hogy segítsen jobban megérteni az ázsiai gondolkodásmódot, ezáltal megérteni az ázsiai folyamatokat, és meglátni az eurázsiai együttműködésekben rejlő lehetőségeket is. Két fő projekttel indultunk el, így az Eurázsia Központ megnyitásával. Az egyik a mai első alkalommal megrendezett Eurázsia kerekasztal, amelynek keretében neves ország szakértőket kérünk fel, hogy bemutassák az adott országot, vagy akár a régiót itt is ebben az eurázsiai koncepcióban. Második projektünk pedig egy tanulmánykötet, amely tulajdonképpen egy induló szakmai folyóiratnak lesz az első különleges kiadása is. Ezekről mind a Corvinus honlapján és a Facebook oldalunkon is lehet bővebben olvasni. De nem is szaporítanám tovább a szót, kezdjük meg az első eurázsiai kerekasztalt, üdvözlünk még egyszer mindenkit. Az eurázsiai kerekasztal mai előadásának a címe Kína szerepe a 21. századi Eurázsiában, amelyben kiemelt vendégünkkel, Salád Gergely, a Külgazdasági és Külügyi Intézet vezető kutatójával, Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi docensével, Kína szakértővel fogunk beszélgetni, kollégáimmal, Klemensics Péter, Eurázsia Központ kutató Dél-Kelet-Ázsia szakértővel, és Zoltai Alexandra, Eurázsia Központ kutató Kína szakértővel. Úgyhogy most átadom a szót először Klemensics Péter kollégámnak, hogy vezesse föl a mai témát, és aztán hallgathatjuk Salád Gergely tanár úrnak a hozzászólásait, értékeit, véleményét. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Én is köszöntök mindenkit a mai rendezvényünkön, és szeretném megragadni az alkalmat, hogy a közönségnek lehetősége lesz arra, hogy kérdezzen majd Salád Gergely tanár úrtól. Ezt itt, ahol egy Q&A jelzésű fülön tudják ezt majd megtenni a rendezvény folyamán. A mai eseményt én ott kapcsolnám a Levente által elmondottakhoz, hogy Eurázsia integrációja lényegében számos kutatónál megjelent az utóbbi időben, mint fontos kutatási téma. Itt, ahogy már elhangzott, Peter Frankopan, Bruno Massaez, Kente Calder, vagy Parag Kanna, és még Robert D. Kaplan nevét is megemlíthetjük. Igazából a közös nevezője ezeknek a a kutatásoknak, hogy számos szerző úgy gondolja, hogy Kínának az Egyövezet Egyút programja az központi szerepet fog játszani ebben az új Eurázsia kialakulásában, és ezzel együtt Kína is egyfajta központi szereplővé lép elő az új szuperkontinensnek a kialakulása során. Ezért nem véletlen, hogy a mai alkalomra egy neves Kína kutatót hívtunk meg, ugyanis elsősorban erről az új típusú eurázsiai integrációról, Kínának a lehetséges jövőbeni gazdasági, külpolitikai szerepéről, illetőleg ebben az új Eurázsiában hazánk és az Európa számára megnyíló lehetőségekről fogunk beszélgetni. És akkor én rögtön meg is ragadom az alkalmat, hogy az első kérdést feltegyem tanár úrnak. A Pabux által kiadott Eurázsia hajnala című könyvben az író Bruno Massais több okot is felsorol azzal kapcsolatban, hogy Európának miért kellene sokkal jobban összpontosítania az eurázsiai koncepcióra. Első és egyben legfontosabb indokként Kínát és Oroszországot jelöli meg. Tanár úr is úgy látja, hogy az EU jövője Eurázsiában és azon belül is Kínában rejlik. Illetőleg egyáltalán Kína hogyan viszonyul az eurázsiai koncepció gondolatához, és legfőképpen milyen szerepet szán magának?
Azt gondolom, hogy először is üdvözlök mindenkit, elnézést még nem volt alkalmam köszönni. Azt gondolom, hogy Európának egész biztos, hogy a jövőjében sokkal fontosabb szerepet fognak játszani az eurázsiai kapcsolatai, mint eddig. Ez nem azt jelenti, hogy az atlanti kapcsolatai, tehát magyarul az USA-val való kapcsolatai abszolút értékben mondjuk romlani fognak, vagy csökkenni fognak, és mondjuk nem tudom, vissza fog esni az USA-val való kereskedelem, vagy befektetések, vagy egyebek, hanem Európa életében, gazdasági, meg minden más területen is, Európa életében hát az eurázsiai nagyhatalmak, hát nyilván elsősorban Kína, de aztán idővel lehet, hogy India is, meg hát a már eddig is jelenlévő olyan közepesebb hatalmak, mint Japán, vagy akár Oroszország, sokkal fontosabb szerepet fognak játszani. Tehát ez elkerülhetetlen. Ez nyilván abból adódik, hogy elsősorban Kína, másodszorban India sokkal gyorsabban növekszik, mint a világgazdaságnak az átlaga, és mint a nyugati országok, tehát egyrészt szűkül a szakadék ezen országok, illetve a fejlett országok között. Most már talán nem is a szakadékról, hanem inkább ilyen résecskékről lehet beszélni bizonyos tekintetben. Másrészt pedig ugye ezek az országok, elsősorban persze Kína, elkezdték átszervezni a nemzetközi környezetüket olyan módon, hogy hozzájuk is próbáljanak igazodni a partnereik. És hát ez a folyamat, ez megállíthatatlannak tűnik, ugye ennek a folyamatnak Kína felemelkedése a motorja, hiszen nem lehet figyelmen kívül hagyni Kínát. Egy adatot mondjak, múlt héten hozta a nyilvánosságra az Eurostat, hogy az EU-nak immár a legnagyobb kereskedelmi partnere az Kína. Ugye egész eddig az Egyesült Államok volt. Igazából, hogyha a szolgáltatásokat is hozzá számoljuk a kereskedelemhez, akkor még mindig az Egyesült Államok, de áru, importba meg exportba Kína az EU-nak a legnagyobb kereskedelmi partnere. Ahhoz képest 10 éve, vagy 20 éve, vagy pláne 30 éve sehol nem volt Kína. Tehát a trend az egyértelmű. Nyilvánvalóan ezeket a mindenféle egyeneseket, amiket a grafikonok mutatnak, azért nem lehet ilyen mechanikusan meghosszabbítani, tehát nem biztos, hogy mondjuk az EU-Kína kereskedelmi forgalom, vagy a kölcsönös befektetések, vagy egyebek ugyanannyival fognak nőni a következő 10 évben is, mint az elmúlt 10 évben, de azt azért nagyjából biztosra lehet mondani, hogy egy növekvő tendenciát fogunk mutatni, és aztán ezeket az egyre szorosabbá váló gazdasági kapcsolatokat minden más is követi. Kevésbé látványos módon, meg kevésbé számokat kifejezhető módon, de hogyha valaki egy országnak, egy másik országa a kereskedelmében, vagy itt nem egy országra, hanem egy régiónak, egy másik országa a kereskedelmében minél nagyobb szerepet játszik, meg általában a külgazdasági kapcsolataiban minél nagyobb szerepet játszik, az élet minden más területén is követni fogja a másik országnak a megismerése, a hozzávaló alkalmazkodás, a megszokása, a kapcsolatok további bonyolítása és fokozása és komplexebb tétele.
Második kérdésünk az lenne, hogy a már említett Eurázsia hajnala című könyvben, ugye az író, az övezetis út kezdeményezés mindennél jobban érzékelteti Kína regionális hatalomból világhatalommá történő átalakulását. Ez a nagyszabású projekt földrajzi kiterjedését és megvalósítási időkeretét övező bizonytalanság pedig arra utalhat, hogy Peking a hagyományos Tianxia rendszer újjáélesztésére törekszik esetleg. A tanár úr megalapozottnak tartja ezt az elképzelést, vagy a kínai kormány teljesen más célok motiválják, és ez a Tianxia rendszerrel kapcsolatos elmélet csupán csak a nyugati szakértők fejében létezik.
Érdemes pár szót szólni az övezet és út kezdeményezésre, ugye ez az, amit úgy Selyem út néven szoktak emlegetni a magyar sajtóban, mert ez az övezet és út, ez nehezen megjegyezhető. Sőt, ugye korábban a nyugati fordítása az egy övezet, egy út volt, amit aztán senki nem tudott kezelni, ezért a kínaiak ugye az eredeti nevet azt nem változtatták meg, de az angol fordítását igen. Én azt gondolom, hogy ez inkább követi az eseményeket, tehát itt nem az volt, hogy Kína megkérdette az övezetés út kezdeményezést, és utána elkezdett vadul nyomulni külföldön, hanem teljesen spontán folyamat eredményeként elkezdett Kína nyomulni külföldön, egész egyszerűen a saját gazdasága fejlődésének eljutott egy olyan fokára, amikor a belső piac már nem volt elegendő a cégeinek a további növekedéséhez, meg a saját gazdaságának a további növekedéséhez, meg túlkapacitások alakultak ki, tehát amúgy is elkezdtek a kínai cégek külföldön befektetni, amúgy is elkezdtek a kínai infrastruktúra építő cégek külföld fel tájékozódni. Tehát ahogy a világ történelme mindig, amikor egy hatalom elkezdett felemelkedni és elkezdett növekedni a gazdasága, egy idő után kifele kezdett kacsingatni, ez Kínával is megtörtént, és amikor a vezetők is észlelték, hogy tulajdonképpen az ő szándékaiktól függetlenül is zajlik egy ilyen folyamat, akkor gyorsan adtak egy ilyen nevet neki, tehát lett egy brand név, ez az egy vezet egy út, amit egy már zajló folyamatnak adtak, és hát nyilván megpróbálják irányba terelni, egyfajta, tehát ilyen becsatornázni azokat a plusz energiákat, amelyek a kínai szereplőket amúgy is arra sarkalják, hogy külföld fele orientálódjanak. Itt én azt nagyon fontosnak tartom, hogy a közhiedelem ellentétben a kínai rendszer az egyáltalán nem monolit, tehát itt nem az van, hogy a Xi Jinping kiadja az ukázt, hogy tessék utakat építeni Kazasztánba, akkor mindenki elmegy Kazasztánba utakat építeni, hanem a kínai rendszer az rengeteg szereplőknek a egymásra hatásából, együttéléséből, versengéséből, fúrásából, faragásából, egyebekből áll össze, és hát a vezetés az nem nagyon tud más tenni, mint hogy így terelgeti őket, hogy figyelj, jó lenne, hogyha kelet-nyugat irányba tennétek az utakat, és nem észak-dél irányba, mert nekünk a kelet-nyugat, mármint hogyha olyan területről van szó, az úgy a nemzeti érdekeinknek jobban megfelelő. És akkor így talán terelgetni lehet, de mondjuk egy konkrét befektetési döntést, azt ritka esetek kivételével nem a pártvezetés hoz meg, hanem a pártvezetés az valamiféle hátszelet adhat bizonyos projekteknek ahhoz, hogy a szereplők úgy döntsenek, hogy na, azt megvalósítsák. Most, hogy mi Kína a célja mind ezzel, ugye ez a Tianxia koncepció, amit itt említettetek a kérdésben, ez ugye annak a császárkori kínai rendszernek a nyugatias elnevezése, a kínaiak ennek soha nem adtak nevet, de annak a hagyományos kínai rendszernek az elnevezése, amikor Kína de a saját környezetét, a többi országot, amellyel kapcsolatban volt, ilyen aszimmetrikus kapcsolatrendszerbe szervezte. Ennek a lényege az volt, hogy a kínai császár az elvileg az egész világnak az ura, nincsen még egy olyan uralkodó a világon, aki a kínai császárral egyenrangú lenne, minden más országnak az uralkodója az alárendeltje a kínai császárnak. De ugye azért a valóságban mégiscsak létezik rendelkeznek más országok, amelyek nem függenek konkrétan Kínától. És hát ilyen aszimmetrikus kapcsolatokat alakított ki ezekkel az országokkal, hogy ezeknek névleg el kellett ismerni Kínának a fennhatóságát, bizonyos, mint a szertartásos követjárásokat végrehajtani, meg adóajándékokat elküldeni, ilyen szimbolikus gesztusokat tenni Kínába, cserébe Kína meg így beengedte így a sinoszférába ezeket az államokat, és hát elsősorban, ami miatt ez biznisz volt a többi országnak, engedte, hogy kereskedjenek Kínával, az meg ugye egy óriási profitot hozott, tehát a dél-kelet-ázsiai országok, meg Kórea, meg Japán, azok jellemzően örömmel vettek részt ebben a rendszerben. Tehát ez tulajdonképpen egy nemzetközi rend volt Kína által ismert világban, ami működött. És tulajdonképpen a régiónak a békés működését azt évszázadokon, vagy akár évezredeken keresztül biztosította, illetve amikor nem békésen működött a rendszer, vagy a régió, az nem a rendszerből fakadt, hanem éppen az olyan anomáliákból, mint működött a mongol világbirodalomnak megjelenés, akik ugye nem fértek be ebbe a kínai rendszerbe. Szóval hát egy ilyen regionálisan volt egy ilyen nemzetközi rend Ázsiában évszázadokon keresztül, ezt nevezik a nyugati kutatók mondjuk Jenszjá rendszernek. Ez ugye összeomlott, amikor megjelentek a nyugatiak, és hát a opium háborúban meg utána lényegben szétvették a kínai világrendet, és rá kényszerítették a veszfáliai rend szemléletének az átvételére a kínaiakat. Ez nem azt jelenti, hogy a veszfáliai rendre kényszerítették rá őket, hiszen abban elvileg egyenlőek az országok, mert pedig Kínát nem sokáig nem kezelték egyenlően, nem ilyen félgyarmati kiszolgáltatott helyzetbe taszították, de az a koncepció, hogy jó vannak az államok egyenlőek, az, ami ugye hagyományos kínai koncepciótól teljesen idegen, az azért megjelent a régióban, így a 19-20. Században, és ugye a nagy kérdés az, hogy a kínaiak szeretnének-e visszaállni ugye a veszfáliai előtti rendszerre, tehát a Tianxia rendszerre, vagy nem. Én azt gondolom, hogy mint minden, ami Kínában az elmúlt 100-200 évben történt, itt is bizonyos hagyományos kínai elemek megmaradnak, és más elemek még teljesen újak lesznek és importnak tekinthető. Tehát az élet minden területen Kínában az történt, hogy élnek szépen tovább a kínai hagyományok, de nem úgy, ahogy évezredeken vagy évszázadon keresztül éltek, hanem bizonyos új aspektusokat is kapnak. Tehát folyamatosan egy ilyen hibrid kultúra a kínai minden szempontból, az újévi szokásoktól kezdve a külpolitikán keresztül a nem tudom, szerelmi életig. És hát nyilvánvalóan az az új világrend szemlélet, vagy az a cél, amit a kínai vezetők kitűznek maguk elé, az is egyfajta hibrid valami lesz, hogy esetleg valamit visszahozni ebből a Tianxia rendszerből, de úgy, hogy azért a veszváliai rendszert is meghagyjuk. Azt én szinte teljesen kizártnak tartom, hogy mondjuk egy nemzetközi jogilag Kína arra törekedne, hogy alávessen magának más országokat. Tehát ez az, hogy elismerjük, hogy a más országok szuverének, meg önállók, meg egyebek, ezek annyira a sarokpontját képezik a mostani kínai külpolitikának, ez biztos nem fog változni. Nem akar majd, nem tudom, hódolati adókat beszedni a szomszédos országoktól Kína, de azt akarni fogja, mint egyébként minden más hatalom a világtörténelem folyamán, hogy ilyen aszimmetrikus függőségeket alakítson ki a környezetében, illetve hogyha akkor az akciórádiusza, akkor akár globálisan is. Tehát, hogy valamilyen módon a többi ország az függjön tőle. Ez nem teljes kiszolgáltatottságot jelent, de valami olyan aszimmetrikus dependenciát jelent, ami miatt a többi ország igyekszik majd nem keresztbe tenni Kína ambícióinak. És hát ez már gőzerővel zajlik, tehát most a kínai szándékokat, azok az országok, amelyeknek mondjuk a legnagyobb kereskedelmi partnerük Kína, vagy ahol a legnagyobb befektető Kína, a kínai érdekeket alapvetően figyelembe veszik, és igyekeznek úgy meghozni a döntéseiket, hogy azokkal ne sértsék a kínaiakat. Hasonló ilyen aszimmetrikus függőségben él a világnak a nagy része, mert minden nagyhatalom ilyeneket próbál kialakítani. Tehát mi is, a Magyarország is, ezer más államtól, országtól függünk. Ez nem baj, ez a világrendje. Alapvetően egy kínai rendszer is valószínűleg élhető lenne, és működőképes lenne, ahogy ez évszázadokon keresztül az volt.
És akkor tulajdonképpen Kína szeretné Amerika helyét átvenni, és úgy kialakítani ezt a Tianxia rendszert, nemzetközi rendszert, kínai sajátosságokkal, vagy Kína hisz abban, hogy egy multipoláris rendszer alakuljon ki, és ne mindenki függjön tőle, hanem csak regionális szinten függjenek egyes országok tőlük, és ő elfogadja azt, hogy ebben az egész teljes nagy világrendben más nagy hatalmak is vannak. Mert ugye nagyon sokan aggódnak amiatt, hogy Kína átveszi a világuralmat is.
A világuralom az egy nagyon macerás dolog. Láthatjuk az USA esetében is, hogy csomó problémát okozott az, hogy ugye az, hogy én egy egyedül hegemó vagyok a világon, az ugye nem csak kellemes aspektusokkal jár, hanem van egy csomó feladat, kötelesség, macera is velem. És hát ezt a kínaiak is tudják, úgyhogy én szerintem a középtávú terveikben nem szerepel olyasmi, hogy ők szeretnének egy második USA lenni. Szerintem ezt nem is tartják reálisnak. Azért az USA-nak az abszolút ereje, hatalma az nem csökken, tehát csak a relatív súlya csökken, és hát az USA azért az elmúlt fél évszázadban olyan szövetségesi rendszert hozott létre szerte a világon, olyan katonai képességeket hozott létre, hogy igazából azt most per pillanat, vagy akár középtávon a következő évtizedekben direktbe kihívni nem lenne értelmes, nem lenne megalapozott, meg én nem is látom, hogy a kínaiakban ilyen cél lenne. Tehát még az amerikai demokrata politikusok az olyan szeretik eldönteni, hogy nem tudom, Zimbabwe-ba ki legyen az elnök, vagy Chile-be ki legyen az elnök. Bocsánat, nem kell ez demokratának lenni bármilyen amerikai politikus. A kínaiak nál én nem látok ilyen ambíciót, hogy ez így érdekelje őket. Ugye folyamatosan a nyugati sajtó arról cikkez, hogy a kínaiak ezt akarják, kínaiak azt akarják, kínaiak amazt akarják a nemzetközi porondon. Azért, hogyha megvizsgáljuk a kínaiaknak a gondolatait, mit töltik, de mi az, amivel foglalkoznak, ott azért alapvetően a belső ügyeikkel foglalkoznak. Tehát ez az egész külföldi terjeszkedés, az, hogy nyomulnak befektetés, még a újságút is, az igazából a kínai politikában, a kínai közgondolkodásban ez egy másodlagos dolog, ez az egy olyan ilyen mellékhatás, ami együtt jár a gazdasági növekedéssel, de mondjuk egy kínai pártfőtitkár vagy vezető számára az, hogy mi van Qinghai tartományban, vagy az, hogy mi van Xinjiangban, vagy nem Hubei, vagy bárhol, a sokkal fontosabb, mint az, hogy mi van Afrikában, vagy mi van Közép-Kelet-Európában, vagy akár Amerikában. Hát nyilván azzal, hogy megnőtt Kína, kénytelen felvállalni ilyen globális szerepet is, és miután hát a saját érdekei egyre inkább kiterjednek más országokra is, kénytelen lesz belebocsátkozni akár globális konfliktusokba is. De én nem látok ilyen törekvést, hogy az USA helyére szeretnének lépni. Szeretnének az USA mellett, az USA-val egyenrangú pólusképző tényező lenni a világban. Szerintem nagyjából idáig látnak előre ez a középtávú tervük, aztán hosszú távon meg mindannyian halott vagyunk, tehát azon kell gondolkozni. Ugye tehát az, hogy hosszú távon mi lesz, az nem a mostani vezetőknek a mindsetje dönti el, hanem majd nem tudom, 30 vagy 50 év múlva látni fogják, hogy mik a lehetőségeik, és nyilván el fognak menni a falig, ahol ők a falat látják. Kérdés az, hogy meddig, vagy hol fogják látni azokat a falakat, ameddig el akarnak menni.
És Kína más régióra vagy országra is tekint pólusként, mint Amerikára? És egyenrangú félként tekint rá, például Oroszország vagy EU? Vagy Kína hogyan látja ezt az Eurázsiát, vagy az egész új világrendet? Hogy kik a fő vezetők?
Kínának egyértelműen az a célja, hogy egy többpólusú világrend alakuljon ki. Természetesen azért a kínai fejekben is ma már a sok pólusból kiemelkedik USA, illetve Kína, tehát minden pólus egyenlő, de vannak egyenlőbbek a kínai gondolkodás szerint. Ez teljesen megalapozott, tehát nyilvánvaló, hogy nem tudom, a Magyarországot kisebb hatalomnak tartja Kína, mint az Amerikai Egyesült Államok. Ez nem tudom, akkor lennének furcsák, hogyha nem így tekintenének ránk. De egyetemben támogatja mindenféle ilyen multipolaritás irányába tartó folyamatokat, mert hogy sokkal egyszerűbb, vagy sokkal könnyebb lavírozni egy olyan világban, ami nem feketére meg fehérre van osztva, hanem vannak különböző színek, vagy nem két oldal van, hanem sok oldal van. Ha van 5-6 pólus a világban, akkor sokkal nagyobb az embernek a mozgástere, meg az országoknak is a mozgástere, hiszen akkor lehet ehhez közeledni, attól egy picit távolodni, akkor attól távolodni, hogyha éppen úgy hozzá is ehhez közeledni, mindenféle ilyen ideiglenes koalíciókat kötni. Az ilyen jellegű játékokat, ilyen hatalmi játékokat, amik a kínaiok ugye hagyományosan szeretnek, sokkal egyszerűbb játszani egy multipoláris világban, mint egy olyan világban, ahol vagyunk mi, meg vagyunk ők. Ott az embernek nincs mozgástere, mert amit én nyerek, azt a másik elveszít, amit a másik elveszít, azt én megnyerem. Ott túl egyszerűen dolgoznak, túl egyszerűen működnek a dolgok, és nagyon nagy tétje van minden nyereségnek, meg veszteségnek, miközben egy ilyen multipoláris világban egyértelműen lehet játszani, lehet manipulálni, lehet keverni. És hát egyértelmű, hogy a kínaiak úgy képzelik el, hogy nyilván van a két nagy pólus, de mellette Moszkva is egy külön pólus, mellette az EU is egy külön pólus. Azt is láthatjuk, hogy nagyban törekszik a kínai diplomácia arra, hogy az EU-t külön pólusként leválassza az USA-ról, tehát hogy ne egy egységes nyugati euróatlanti pólus legyen a világon, hanem legyen egy USA, meg legyen egy EU, és bizonyos ügyekben az EU-t esetleg lehessen játszani az USA ellen. És hát a BRICS országcsoport se véletlen jött létre, azt is, hát nem is pólusként, de valamiféle hatalmi tényezőként szeretnék kezelni. Tehát egyértelmű, hogy a kínaiak, titus, hogy a középtávról beszélek, a multipolaritásban érdekelnek, egészen egyszerűen azért, mert az szolgálja az érdeküket, az biztosít számukra nagyobb mozgásteret.
Kína sejemút gazdasági övezet és a 21. századi új tengeri sejemút kiépítését Európa vonatkozásában is egyaránt fontosnak tartja. Tekintve a térségben megkezdődött projektek előrehaladását, tanár úr véleménye szerint az EU, amelynek mely régiói országai profitálhatnak, különösképpen a szárazföld és a tengeri szállítás infrastruktúrájának a fejlesztéséből.
Az egész új sejemútnak éppen az a célja, hogy összekösse Európát meg Ázsiát, tehát a többi ilyen mindenféle leágazásai, azok kevésbé fontosak. Ugye Kínának az EU a legfontosabb kereskedelmi partnere, és most már az EU-nak, mint említettem, Kína a legfontosabb kereskedelmi partnere. Tehát az egy teljesen érthető törekvés Kína részéről, hogy szeretné az áruknak, meg a szolgáltatásoknak, meg befektetéseknek, meg egyebeknek a folyását megkönnyíteni ezen a kelet-nyugat tengeren, akár a szárazföldön, akár a tengeri úton. Tehát ez tulajdonképpen erről szól, hogy összekötni, nem tudom, Pekinget meg Párizst, vagy Pekinget meg Berlint. És hát én azt gondolom, hogy a fizikai infrastruktúrának, főleg itt már EU-n belül kevesebb szerepe lesz, hát nyilván azok az országok, ahol nagy kikötők vannak, azok valamilyen módon részesülhetnek a sejemútnak, meg a szállítási, nem tudom, útvonalaknak a hasznából, de nem biztos, hogy ez az elsődleges, tehát nem biztos, hogy nem tudom, Görögország az iszonyatosan gazdag lesz, és nagyon jó jár a sejemúttal, mert neki van egy Pireusza, miközben meg nem tudom, Magyarország meg nem, vagy Csehország nem, mert nekik még Budapest-Belgrád vasútjuk sem lesz, hanem általában a sejemút, tehát teljesen mindegy, hogy hol lesznek a belépési, meg kilépési pontok, meg a konkrét útvonalak, hol mennek, ugye hozzájárulhat a gazdaságoknak a fejlődéséhez, és hogyha az áruk könnyebben folynak, nagyobb a konnektivitás, lehet ide-oda mászkálni, ide-oda a tőkét elhelyezni, eladni a termékeket, ahol lehet venni termékeket, ahol olcsó, de sokkal könnyebb lesz, hogy lebomlanak az akadályok, akkor azzal tulajdonképpen mindenki jól jár. Tehát teljesen mindegy, hogy hol van a kikötő, hogyha a nem tudom, görög piacon olcsóbb a kínai nem tudom mi, akkor az a cseh piacon, meg a lengyel piacon is, meg a német piacon is olcsóbb lesz, hiszen itt lényegben egy egységes piacról van szó. Tehát ugye konkrétan jól járni, vagy tehát az elsődleges hasznokból részesülni nyilván azok az országok fognak, akik útba esnek a különböző kínai projekteknek. Itt viszont nem teljesen egyértelmű még, hogy ki az, aki útba esik, ki az, aki nem, hiszen teljesen szándékosan szerintem a kínaiak nem rajzoltak egy ilyen nagy térképet, hogy na, itt fognak menni az utak, meg a villanyvezetékek, meg az optikai kábelek, meg egyebek, itt meg nem fognak menni, hanem arra akarják rávenni az országokat, az összes útba eső országot, hogy találják ki őt, hogy a konkrét projektek merre menjenek, és abba az irányba hajtsanak végre fejlesztéseket, ami megfelel az ő vezetés út elképzelésnek. Tehát, hogy a kazahok ne észak-dél irányba építsenek autópályát, hanem kelet-nyugat irányba építsenek autópályát, és persze, aki nem fogja megakadályozni, hogy észak-dél irányba építsenek, de hogyha mondjuk kelet-nyugat irányba építenek, ahhoz esetleg ad kedvezményes hitelt, vagy egyéb támogatást, mert ez így jobb, az úgy jobban megfelel az érdekeinek.
Kicsit visszatérve az amerikai vonalra, ugye az újonnan beiktatott amerikai elnök Joe Biden és kormányzata vajon milyen hatással lesz az eurázsiai térségre, mindenkiben az ellenséget fogja látni, és inkább jobban összekovácsolja majd az ottani országokat, vagy egy racionálisabb módon megpróbálja megakadályozni, vagy legalábbis kisletetni az európai és az ázsiai országok közeledését. Ebben a kérdésben ugye nagy szerepet játszhat majd a Washington-Peking-Moszkva tengely, vagyis hogy az amerikai-orosz kapcsolatok merre fognak elmozdulni, és ennek hatására milyenek lesznek majd az orosz-kínai kapcsolatok, valamint ugye azt sem szabad elfelejtenünk, hogy még 2020 végén Biden beiktatása előtt befektetési megállapodás született Kína és az EU között, ami ugyan még nincs hatályban, de mégsem esett jól ugye az amerikai vezetésnek. Kína mit vár a Biden adminisztrációtól?
Hát szerintem semmi jót nem vár a Biden adminisztrációtól, mert nyilván ezt így nem kommunikálják. Itt az amerikai-kínai szembenállás az nem egyes személyeken múlik, ez egy strukturális szembenállás, ilyen már volt néhányszor a történelemben, hogy van egy nagyhatalom, egy hegemón, egy adott nemzetközi rendszerben van egy adott hegemón, és egyszer csak felnő mellé egy másik, egy kihívó, ami elkezdi követelni, vagy kérni, vagy szép lassan átalakítani az erőforrásoknak az elosztását, az újraelosztását. És ez nyilván a regnáló nagyhatalomnak nem tetszik. Ez egy olyan mintázat, ami már sokszor előfordult a történelemben, most is ezt látjuk. Önmagában az a tény, hogy Kína gazdasága ilyen mértékben növekszik, és kezdi utolérni az Egyesült Államokat. Ugye okos emberek azt mondják, hogy így nagyjából az évtized végére lesz az, hogy már a nominál értéken is a kínai GDP lehagyja az USA-ét, ugye PPP-n vásárlói paritása már lehagyta. Tehát önmagában Kínának ez a gazdasági növekedés, amit persze követ minden más, követ a hadseregnek a fejlesztése, a kínai politikusok ambícióinak a növekedése, ezer más folyamat is követ. Tehát ez kiváltja az amerikai-kínai szembenállást. Úgyhogy se a Trump-féle kemény és időnként magdalkozó és nem feltétlenül meggondolt Kína ellenes intézkedések, mint a kereskedelmi háború, meg ez a technológiai blokád, se a Bidennek a talán visszafogottabb hozzáállása, az nem változtatja meg ezt az alapvető strukturális ellentétet. Trump az inkább nem okozója volt a problémáknak, hanem inkább egy tünete. És akármi fog történni Biden alatt, ott sem Biden lesz az okozója a problémáknak, hanem inkább a tünete. De most a demokrata hagyományoknak megfelelően, illetve azt a tényt figyelembe véve, hogy Trump azért elkövette azt a hibát, hogy mielőtt megpróbálta volna a saját szövetségeseit egy Kína ellenes koalícióba szervezni, előtte mindenkivel jól összeveszett és mindenkiben jól belerugott, a németektől kezdve a japánokon keresztül mindenkiben. Ezért Azt lehet így, hogy mondjam, jósolni, mert nem szeretek jósolni, de azt azért lehet feltételezni, hogy Bidennek a fő politikája Kínával kapcsolatban az lesz, hogy megpróbálja elrontani másoknak a jó Kína kapcsolatait, vagy megpróbálja egy erősebb koalícióba szervezni az eddigi szövetségeseit Kína ellen. Nem biztos, hogy ez ki lesz mondom, hogy ez Kína ellen szól, de hát azért biztos, hogy lesz egy ilyen éle. Tehát Biden az nem fog elerúgni a Merkelbe, vagy akárki lesz a következő német kancellár, vagy a japánokba, vagy a dél-koreaiakba, nem fogja sértegetni őket, hanem megpróbálja magához édesgetni őket, és így felfrissíteni, új életet lehelni különböző ilyen szövetségi rendszerébe, és hát ugye nyitott fülekre fog találni, hát nyilvánvalóan Biden azért sokkal népszerűbb a szövetségesek többségénél, nyilván nem az összesnél, mint Trump volt. Na most, hogy ez sikerülni fog-e, az azért kérdéses. Bizonyos területeken igen, itt ugye nagyon sok dimenziós játszmáról van szó, mert hát nyilván van ennek az egész világpolitikának ugye egy biztonsági vetülete, gazdasági vetülete, technológiai vetülete, egyéb vetülete. Biztos, hogy bizonyos dimenziókban, bizonyos területeken jobbak lesznek az amerikai szövetséges kapcsolatok. Máshol viszont már elképzelhető, hogy olyan szoros kapcsolatai alakultak ki akár az Amerika Szövetségeseinek Kínával, hogy ezt nem akarják feladni az amerikaiak két szép szeme kedvéért. És ennek tulajdonképpen egy tünete ez az átfogó befektetési megállapodás, amit ugye az EU, illetve Kína aláírt nagyon hirtelen és meglehetős váratlansággal ugye a 2020-as évnek az utolsó előtti munka, pontosabban nem előírt, hanem csak aláírt, hanem csak bejelentett, az elvi megállapodás tehát megszületett. Hát itt nyilván az európai nagytőke, meg az azokat kiszolgáló politikusok, amik gyorsan szerették volna a Biden-féle mosoly diplomácia életbe lépése előtt azért biztosítani a gazdasági pozícióikat Kínában. És akkor itt is azt látjuk, hogy azért a realitás az, hogy már az európai gazdaságban is, meg hát ugye a világgazdaság minden más területén Kína nem megkerülhető, tehát nem lehet direkt konfrontálódni Kínával, illetve hogyha valaki ezt megteszi, akkor nagyon nagy veszteség fog érni. És pont ezért van nekem kétségem afelől, hogy Bidennek sikerül majd tényleges eredményeket elérnie a szövetségének az újra szervezésében Kína ellen, hiszen közben az amerikaiak elaludtak, meg kereskedelmi háborúztak meg. Így halogatták ezt a Kína kérdést, addig Kína szép lassan a világ országai többsége számára az első számú kereskedelmi partneré vált, és az, hogy a befektetésekben is meglehetősen aktív. És hát ugye a trendek azok még mindig emelkednek, tehát még a Covid alatt is növekedett a kínai gazdaság, különböző kereskedelmi relációban növekedett a nem minden relációban növekedett, és hát ez folytatódik.
Most egy picit Dél-Kelet-Ázsiára terelném a szót, ugyanis a Pabuk Szálta hamarosan magyarul is megjelenő, ahol nagyhatalmak találkoznak című könyvben, a szerző David Shambo részletesen foglalkozik Dél-Kelet-Ázsia országoknak Kína és az Egyesült Államok között folyó egyensúlyozásával, és arra következtetésre jut, hogy hosszú távon nem Kína és nem is az USA, hanem Dél-Kelet-Ázsia lesz a végső győztes, mivel az ASEAN országok és társadalmak képesek maximális mértékben kiaknázni a két hatalomtól megszerezhető előnyöket. Ugye az egyik kérdésem, hogy tanár úr, hogy látja a térségben zajló kínai-amerikai rivalizálást, egyetérte a szerző fenti megállapításával. A másik dolog pedig, hogy a szerző annak a véleményének is hangot ad, hogy a relatív képességek szempontjából az Egyesült Államok sokkal átfogóbb hatalommal rendelkezik Dél-Kelet-Ázsiában, mint Kína, így az USA valójában alulbecsült, Kína pedig túlbecsült hatalom. Tanár úr egyetérte ezzel a megállapítással, vagyis hogy jelenleg a régió egyáltalán nem tekinthető Kína befolyásövezetének, még ha Peking gazdasági dominanciája megkérdőjelezhetetlen is.
Az utóbbival kezdeném itt, hát ez a befolyási övezet, ez egy elég puha fogalom, nehéz definiálni, meg valószínűleg ezt másképp képzelik el az amerikaiak meg a kínaiak, és talán ebben a megállapításban is lejön az, hogy tény, hogy Dél-Kelet-Ázsia az nem olyan jellegű, nem tudom, kínai befolyási övezet, mint mondjuk Mexikó vagy Kanada amerikai. Tehát valóban egyelőre még nem egy ilyen jellegű függésben van Dél-Kelet-Ázsia Kínától, de nem is biztos, hogy a Kínának az a célja, hogy ilyen jellegű befolyási övezeteket alakítson ki. Ezért a kínai külpolitika az jelentősen különbözik az amerikaitól. Gondoljunk bele abban a nagyon sarkalatos dolgokban, hogy Kínának nincsenek szövetségesei. Kína nem alakít ki szövetségi rendszereket, nem. Ez egy külpolitikai doktrina, hogy nem ír alá ilyen katonai, politikai szövetségeket más országokkal. Ugye Amerika meg pont az ellenkező álláspontot képvisel, hogy Amerika ilyen szövetségi rendszereknek a hálózatával fedi le a félvilágot. Tehát a kínai külpolitika meg a befolyási övezet szerzés az valószínűleg másképp zajlik, mint ahogy azt az amerikaiak elképzelik. Most az valóban egy trend a nyugati gondolkodásban, hogy Amerikát már temetjük, Kínát meg mindenképpen így a jövő új nagyhatalmának tartjuk. Ugye ez a nyugat alkonya elmélet, ez már legalább 100 éve Spengler óta nagyon divatos nyugaton, és nagyon szeretjük temetni magunkat, ez szerintem a nyugati civilizációnak egy ilyen kedves hobbija, hogy saját magát gyalázza, meg temeti, meg siratja. A gyengülése Amerikának talán nem olyan fokú, ahogy azt így a napi sajtó alapján elképzeljük, és Kínának az erősödése sem olyan fokú, ahogy azt a napi sajtó alapján elképzeljük, mert Amerikának azért volt néhány évtizede, hogy kiépítse az elképesztően intenzív, az élet minden területére kiterjedő kapcsolatrendszerét gazdaságban, de talán nem is a gazdaság a legfontosabb. Katonai szövetségektől kezdve az ilyen oktatásügyi kapcsolatok, tehát még mindig mégiscsak így a Harvard a legmenőbb egyetem, hiába jön fel a Tsinghua, meg a Fután, meg egyebek, de azért meg a kínai elit is inkább, személyesen Xi Jinping is inkább a Harvardra küldi a lányát. Nem tudom, a kislányok legszerte amerikai filmsztárokba szerelmesek, amerikai zenét hallgat, vagy legalább utánoz mindenhol a világ. Tehát ennek azért évtizedes, vagy most lassan évszázados gyökerei vannak, hogy az amerikai kapcsolatok, a kötődés Amerikához, az azért nagyon erőteljes mindenhol a világon, és sokszor nincsen megfogalmazva, meg nehezen kitapintató, de ez mégiscsak van. Kínának nem volt ideje ezeket így kiépíteni, az nem azt jelenti, hogy ez soha nem fog megtörténni, és hogy az én gyerekeim, vagy unokáim azok nem kínai posztárokban lesznek szerelmesek. Ugye ez a téren a koreaiak már nagyon jönnek fel, úgyhogy van precedens. Tehát ezek így megváltozhatnak, és Kínának ez a fajta, hát ilyen puha hatalma is jelentősen növekedhet, de azért most még nem tartott. Katonailag is még nagyon le van maradva az Amerikától. Amit látunk, azok ilyen viszonylag egyszerű, ilyen import-export kapcsolatokban már, ugye, amit említettem, a világországainak a többségével már megelőzi Amerikát, az amerikai import-export kapcsolatokat, de az csak egy területe az ország közötti kapcsolatoknak, és nem is biztos, hogy a legjelentősebb. Tehát valóban Amerikát még nem temetnék, meg hát nem tudjuk, hogy mi fog történni a jövőben, egyrészt Amerikában, másrészt Kínában, bárhol fordulhatnak a trendek. És Dél-Kelet-Ázsia az egyértelműen a két nagyhatalomnak egyfajta ilyen ütköző zónája. Hát ugye itt azért a biztonsági garanciát évtizedek óta az USA mutja, tehát az egész térségnek a biztonságát az USA garantálja, és egyébként én nem látom azt, hogy Kína szeretné, hogy az USA elmenjen onnan, tehát nem minden, hogy Kína nagyon szeretne egy hasonló szerepben lenni, hogy neki kelljen azzal törődnie, hogy ott a, nem tudom, milyen gerillák Indonéziában mit művelnek. Tehát a katonai jelenlét az egyetem, az USA-nak viszont gazdaságilag már az egész térségnek teljesen egyetemben Kína a legfontosabb legfontosabb partnere, és hát a Kína halálos gazdasági lelésében próbálnak ezek a dél-kelet-ázsiai országok lélegzethez jutni, úgyhogy más dimenziókban mással tartanak kapcsolatot, ugye biztonsági dimenzióban az USA-val. Tehát egyfajta ilyen hintapolitikát, vagy ilyen egyensúlyozó politikát folytatnak. Ez egy olyan politika, amit hogyha jól csinálnak, akkor abból óriási profitja lehet az országoknak, tehát évszázadokon keresztül remekül el lehetnek, mint mondjuk nem tudom, a Ryukyu királyság a 19. század előtt, amin Kína meg Japán között évszázadokon keresztül dúsgazdaggá kereste magát, mind a két országnak a felhatóságát elismerte, és lavírozott kettő között, de nagyon rá is lehet faragni az enyhinta politikára, azért olyat is látom már a történelemben, hogyha egy adott vezetés rossz pillanatban, rossz területen lendíti át a hintát a másik oldalra, akkor abban nagy bajok lesznek.
Közben itt már jönnek a nézői kérdések, de mielőtt feltennénk a közönségnek a kérdéseit, itt a puha hatalommal, a soft power-rel kapcsolatban lenne egy kérdésem, hogy szerinted Kína hogyan áll e téren, és hogy a magyarok mit gondolnak Kínáról, és hogy vajon miért nem tudja Kína úgy, mint Amerika Hollywoodon keresztül, vagy miért nem teszi meg ezt, hogy a kínai filmeket, mert én láttam nagyon sok jó minőségű kínai filmet, sorozatot is, meg a kínai rock zene is, meg egyéb más zene is, ugye a Orient Express általatok szerkesztett műsorban is mindig hallunk érdekes kínai rock zenét és egyéb más kínai zenét is. Tehát, hogy ezek miért nem jutnak be ide az európai piacra, a nyugati piacra, és hogy Kínának vannak-e etéren tervei, hogy ezt felfuttassa valahogy?
Hát ez az $1 milliárd kérdés. A kínai, hogyha tudnám a választ, akkor ezt elmondanám a kínai döntéshozóknak, és biztosan nem bőkezően megjutalmaznának. Értem, mert hogy ez nagyon foglalkoztatja a kínaiakat, hogy miért nem sikerül ez nekik. Elég egyértelműen elég alacsony a presztízs a Kínának, különösen a nyugati világban. Azért jó, hogyha nem azonosítjuk magunkat az egész világgal, tehát az egész nyugati buborék, amiben élünk, ez egy kicsi buborék a világ nagy részéhez képest, tehát még Afrikában, vagy Dél-Kelet-Ázsiában, vagy Dél-Amerikában nem feltétlenül olyan negatív a kínaiaknak a megítélése, mint nálunk, tehát itt azért egy ilyen erőteljes vélemény buborékban vagyunk. Több összetevője van a dolognak, egyrészt azért a kínaiak, amik nem volt idejük, tehát még 20 évvel ezelőttig nem nagyon készültek jó kínai filmek, Amerikában meg azért már régóta készítenek. Persze voltak jó kínai filmek, amiket én, mint nem tudom, ilyen nagy körúton belül élő jelentőségi élvezek, de nem fogja a vörös szirokmezőket nézni, vágyó tömeg megostromolni a Arena Plázát, hogy láthassa. Tehát kevés ideje volt Kínának. Változik a dolog egyébként, tehát azért most már nem tudom, 10 évvel ezelőtt senki nem tudott egy darab kínai márkát mondani, most már azért vannak márkák, tehát most már mondjuk egy kínai mobiltelefon, az nem ciki. 10 évvel ezelőtt, hogyha valakinek nem kínai cucca volt, az ciki volt, most már a gyerekek, nem tudom, Xiaomi-t akarnak, meg Huawei, nem tudom, mit akarnak. Tehát ez azért változik, de lassan, a filmek területén különösen lassan, meg nyilván más területen is. Tehát az egyik ok, az mindenképpen a kevés idő, a másik ok, hogy óriási ellenszél van. Tehát azért mindegy, hogy nevezzük, nevezhetjük új hidegháborúnak azt, ami most Amerika, meg az Amerika befolyásolása alatt álló nyugati média és Kína között zajlik. Elképesztően rossz sajtója van Kínának. Nem emlékszem, hogy az elmúlt 5 évben mainstream magyar hírportáron egy jó hír megjelent volna Kínáról, hogyha elcsattam valahol egy-két pofon, nem tudom, szintján vagy bárhol, nem akarom kisebbíteni természetesen ottani dolgokat, de a negatív aspektusai az országnak, amik természetesen léteznek, azok megjelennek, élő egyenesben a nyugati sajtóban. Ha valami pozitív történik, az nem feltétlenül bármi, amit egy kínai csinál, mond, tesz, hogyha az nem éppen a rendszer ellen való, mert nyilván a rendszer ellenes erőket nagyon szeretjük, de hogyha mondjuk, nem tudom, Mu Yan Nobel-díjat kap, aki egyébként egy marha jó író, viszont nem egy ellenzéki író, nem is kormánypárti, hanem nem foglalkozik politikával, akkor rögtön megkapja a nyugati kritikusoktól, hogy de hát egy szemét kommunistának méledünk így. Tehát nagy az ellenszél. Kínaiak rosszul csinálják a dolgot, ez a harmadik ok. Ugye kínai állam az mégiscsak egy ilyen pártállam, és ők a puha erő építését azt úgy gondolják külföldön is, ahogy belül foglalkoznak a kultúrával, hogy majd építünk egy nagy kultúrházat, és oda leküldjük a ilyen gővutuánokat, ezek az énekes, táncos csoportokat, akik majd a kánonba tartozó ilyen félhagyományos táncokat előadják, meg bűvésztrükköket, meg kabarétréfákat, meg egyébként. Tehát egy ilyen elavult kultúraképet sugároz magáról az állami kultúra közvetítő rendszer külföldön is. Tehát kiépítették a Konfucius intézeteknek a hálózatát, de nem tudták, hogy mennyi cool tartalommal megtölteni, mert nem minden kínai DJ-k, meg rockzenészek, meg nem tudom, avantgárd festők járnak a Konfucius intézetekbe előadni, meg kiállítani, hanem nem tudom, papírkivágás tanfolyamokat, meg szerencsecsomókötési tanfolyamokat szerveznek, ami egy szűk szubkultúrának persze tök jó, meg a gyerekek nagyon szeretnek ilyen csomókat kötni, de abból nem lesz puha erő, hogy nem tudom, papírkivágást teszünk hosszú távon. Tehát tulajdonképpen leginkább a külföldi fiatalságot nem tudják ezzel a hivatalosan meghatározott tartalmú kultúrával megfogni. Tehát úgy nem lehet mondtam, kultúrpolitikát folytatni, hogy megmondom, hogy ez az énekes, ez mehet, az az énekes, ez nem mehet, az nem mehet, ne legyen benne túl sok gitár, mert nem szeretem a gitárokat. És ezt ugye az Amerika jól csinálja, Amerikában azért a politikusok nem szoktak ebbe beleszólni. Ez azért különösen fájdalmas, szerintem azért hibásak a kínai vezetők ebben, mert egyébként azok a kulturális termékek, amik nagyon menők és coolok, és akár népszerűek is lehetnének külföldön, azok jelen vannak Kínában, hát említette a kínai rockzenészeket, de gondolom elektronikus zenében, minden más kortárs művészetekben, mindenhol elképesztően trendi, modern, up-to-date dolgokat művelnek a kínaiak, csak nem azt közvetíti az állami kultúra közvetítő rendszer. A negyedik probléma meg lényegben az, hogy levágták magukat az internetről, tehát az egész világon Facebookon, meg Twitteren, meg egyébként csetel, különböző okokból, ugye jó döntés volt, rossz döntés volt, az nehéz megmondani, de lényegében az egész globális diskurzusból kivágták magukat, kizárták magukat a kínaiak, úgy pedig nehéz puha hatalmat építeni a szociális médiakorának.
Köszönjük szépen, és akkor most a kérdési lehetőséget átadnánk a közönségnek, és mi is most ugye online tartjuk ezt a megbeszélést a koronavírus miatt, és van is egy kérdés ennek kapcsán, hogy Kína globális imidzse a vírus tükrében miként változhat a kezdeti romlást követően? Amíg például Hollandia, az Egyesült Királyság esetleg elzárkózik, a gazdaságilag jobban függő országok, mint Nigéria, nagyobb figyelmet, közeledést élvezhetnek-e a jövőben? Milyen PR stratégiát alkalmazhat Peking ma, vagy egy év múlva?
Kínának a presztízs az globálisan esett, tehát nem tett neki jót a járvány. Ezt mérik különböző kutatóintézetek, mindenhol csökkent Kínának a presztízs. Az más kérdés, hogy az USA-i még jobban csökkent, tehát relatíve itt is Kína került ki jobban ebből a versenyből. De ezt természetesen próbálják kompenzálni, és hát elképesztő intenzitással művelik a vakcina diplomáciát, nem a mi régiónkban, tehát itt Magyarország meg Szerbia az kivételnek számít, de igazából a nyugati világot azt jó részt elengedték a kínaiak, nem minket szeretnének visszaszerezni vagy megnyerni, hanem a harmadik világot, amelynek hagyományosan Kína vezető erejének tartja magát. És hát azt látjuk, hogy a China Daily az mindig címlapon hozza, hogy nem tudom, Perúba szállítottunk ennyi meg ennyi vakcinát, Zimbabvébe szállítottunk annyi meg annyi vakcinát, Indonéziába szállítottunk annyi meg annyi vakcinát, és csak mi szállítottunk oda, mert a gazdag országok azok elkapották a többi vakcinát a szegény országok elől, és szegény országokkal senki más nem törődik, csak a kínaiak, és az a helyzet, hogy ez igaz is. Pfizer, az nem száll, meg a Moderna, meg ezek nem szállítanak fejlődő országokba a vakcinákat, egyelőre a nyugati piacon nyomulnak ezek a cégek, tehát elfeledkeztünk, elengedtük Afrikát, meg Dél-Kelet-Ázsiát, meg Dél-Amerikát ebből a szempontból, és ebben a lyukba a kínai benyomulnak, és hát ennek nyilván lesz ilyen tudatformáló hatása is, hogyha elmúlik a krízis, akkor azért lesz egy jelentős része a világnak, amely valószínűleg hálával fog tekinteni a kínaiakra. Erről nem biztos, hogy mi itt a saját nyugati véleménybuborékunkba értesülni fogunk, tehát mi még mindig abban fogunk érni, hogy na, a kínaiakat mindenki utálja, de nem biztos, hogy ez lesz a valóság. Ezzel most kőkeményen dolgoznak a kínaiak, hogy ez így legyen.
Jött egy másik nagyon érdekes kérdés Magyarország kapcsán, hogy vajon hogyan fognak alakulni a magyar-kínai gazdasági kapcsolatok 2030-ig, és mely iparágak lesznek meghatározóak a két ország közötti gazdasági kapcsolatokban?
A kínaiaknak a gazdasági kapcsolatai azok gyakorlatilag minden régióval, meg minden országgal növekednek, ez alól Magyarország sem volt kivétel eddig sem, és nem is lesz valószínűleg kivétel ezután sem, már csak azért is, mert ugye egyetemen Kína barát a jelenlegi kormányzatunk, és igazából az ellenzéknek meghatározó erei is, amikor kormányon voltak, vagy valami hagyományos baloldal, az alapvetően Kína barát politikát folytatott, tehát itt nem valószínű, hogy egy ilyen politikai fordulat lesz ebben az ügyben. Tehát a politikai hátszer az megvan a jó gazdasági kapcsolatokhoz. A problémát itt az jelenti, hogy strukturálisan nem igazán egészítjük ki egymást Kínával. Tehát ugye mi mit tudunk még befektetőknek kínálni? Hát olcsó, jó képzett munkaerő. Tehát ezt kínálják a kínaiak is. Tehát úgy tulajdonképpen mi versenytársak vagyunk, nem egészítjük ki egymást. Amire nekünk szükségünk van, az ugye mondjuk ilyen high-tech munkahelyek, meg egyebek, ezt nem biztos, hogy kínálják egyelőre biztosítani tudják, vagy nekünk, vagy nálunk akarják biztosítani, amire a kínaiaknak szükségük van, azt meg mi nem tudjuk nyújtani gyakorlatilag, nem nagyon van még olyan magyar termék, ami a kínai piacon versenyképes lenne. Kivéve természetesen a nagy német autógyáraknak, még egyéb nyugati multi cégeknek a magyarországi gyárességei, amelyek bőven termelnek a kínai piacra is, és amelyeknek az exportja az a magyar exportnak nagyjából 90%-át teszi ki. Ez viszont ugye nem szervesen a magyar gazdasághoz tartozik, és ez egy strukturális probléma. Nagyon jó lenne a megfelelő döntéshozóknak elgondolkozni azon, és felmérni, hogy mik lehetnek azok a termékek, amiket Kínába szállítani tudunk. Biztos, hogy vannak olyan rések a kínai piacon, amiket meg lehetne találni, és hát ezen kőkeményen dolgozni kéne, hogy mik lehetnek ezek a rések, és ezzel a magyar export, akár a magyar kis- és középvállalkozásoknak az exportja is növekedhetne. A kínai import az adott, tehát annak a növekedésére nekünk nem kell törekedni, az amúgy is növekszik, és jön. Ahol nagyon nagy kitörési, lehet, hogy ez nem is kitörési, de még fejlődési lehetőség van, ez a turizmusnak a területe, hogyha véget ér ez a rémálom, akkor azért ott a jó politikai kapcsolatok, illetve hát Magyarországnak a jó hírneve, viszonylag jó infrastruktúra kínaiak számára, és nekem barátságos infrastruktúra a kínai termek egyebek, azok lehetővé tennék, hogy sokkal több kínai turista érkezik Magyarországra. Nyilván vannak még más területek, ahol lehetne fejleszteni. Levente szerintem nálam többet tudna erről mondani, hogy például a pénzügyi együttműködés területén milyen lehetőségek vannak.
De ha már a turizmusról volt szó, itt jelezném, hogy élőben megyünk a Facebook oldalon, és ott is lehet kérdéseket föltenni, és jött is a Facebook oldalon egy kérdés, hogy a filmturizmus terén várható-e előrelépés a járvány után. Ugye korábban volt filmturizmusos kapcsolat Magyarország és Kína között, tehát Kína több, vagy hát egy-két sorozatot itt Magyarországon forgatott, és több híres színész is eljött egy ilyen reality show keretében Magyarországon turistáskodni, amelyet ugye a kínai piac adottságából 30-40, de akár 100 millióan is nézték, és láthatták, hogy hogy néz ki Budapest, a parlament, de voltak más városokban is, mint Eger, Hévíz, stb. Tehát, hogy várható el a filmturizmus további előrelépése a magyar-kínai kapcsolatokban, van erre irány, továbbá, hogy a koronavírus után várható-e egy nagy boom, hogy a kínaiak mind bezárkózva éltek ott, és hirtelen, amikor megnyitják a határokat, akkor előzönlik a világot. Ugye Kína a legnagyobb turisztikai küldőország, és Európába is évente 6 millióan érkeznek, Magyarországra is egyre többen jöttek. Tehát, hogy várható e téren előre mozdulás, vagy ezt igazából csak később láthatjuk meg a szabályozások enyhítése során.
Hát, hogy itt megint jósolni kéne. Én ilyen pszichológiából kiindulva azt gondolom, hogy ki fognak rajzolni. Tehát én is már mennék. És a kínaiak meg még inkább mennének, hiszen ugye, tehát amikor ugye ők évtizedeken keresztül el voltak zárva a világtól, és amikor megtehették, mert volt arra a pénzük, akkor azonnal ugye néhány év alatt a utolsó helyek egyikéről feljöttek az első helyre ilyen turista küldő országban, és hát azt látjuk, hogy nem, hogy még egy analógiát mondjak, hogy idei holdújévi moziforgalom Kínában minden rekordot megdöntött, mert van egy ilyen hagyomány, hogy minden kínai elmegy holdújévkor moziba, megnézni egy ilyen holdújévi könnyed vígjátékot, most ezt mindenki ne lehet csinálni, tavaly ez elmaradt, hát idén mindenki, aki élt és mozgott, az ment moziba, mert idén lehetett, és egy a Detective Chinatown 3 című közepes filmvígjáték, az gyakorlatilag így annyi pénz hozott, nem tudom, 3 nap alatt, mint a Titanic meg Avatar szokott egy év alatt hozni, de mert hogy benne volt az emberek, hogy na, akkor kiszabadulunk és csinálják. Én feltételezem, hogy a turizmussal is ez lesz, nyilván nem az egyik napról a másikra fog helyreállni, hanem ahogy enyhülnek a mindenféle korlátozások is szép lassan, de én feltételezem, hogy így már nagyon szeretnék látni a világot, hiszen ugye nagyon kíváncsi a külvilágra. Ami a filmturizmust illeti, nincsen konkrét információ adatom arról, hát ugye az a struktúra, amit az elmúlt 10 évben létrehozott Magyarország, hogy nagy kedvezménnyel jöhetnek ide külföldi forgatócsoportok forgatni, adómentesség, stb. Meg elég jó filmes gárda, az a továbbiakban is fenn fog maradni, és hogyha fennmarad, akkor hát a kínai, és jobb lehetőségeket fog nyújtani, mint a konkurenciánk, akkor természetesen a kínaiak nagyon jó üzletemberek, tehát fognak ide jönni. Tehát, hogyha 3 fillérrel olcsóban leforgathatják itt az adott filmet, vagy sorozatot, akkor ide fognak jönni, hogy eddig is jöttek ide, én nem tudom, Jackie Chan-t láttam itt Budapesten filmet forgatni, meg mások is voltak. Reméljük, hogy ez helyre fog állni. Számomra ez kellemetlen, a belvárosban lakók is mindig lezárják az utcán. Nagyon sok filmet az én utcámban vesznek fel, mert valami miatt olyan az arcolata, és akkor én nem csak előbe jöhetek haza, de nyilván az országnak ez jót tesz, és hát annál jobb reklám, nem lehet olyan országinás kampányt folytatni, ami felérne a hatékonysággal egy olyan sorozattal, amiben benne van a, nem tudom, a Halászbástya, meg a parlament, meg mindezek a gyönyörű épületek, amik Budapesten vannak.
Egy másik kérdés érkezett itt a Zoomon, hogy Magyarország különböző régiói miként tudnák motiválni a jelenlévő kínai nagyvállalatokat, hogy továbbra is itt maradjanak, vagy hogy újabb beruházások történjenek, és újabb kínai cégek jelenjenek meg. Milyen számukra pozitív feltételeket tudunk biztosítani? És akkor ez a kérdéshez hozzátenném azt is, hogy te hogy látod azt, hogy Magyarországra telepedik a Shanghai Fudan Egyetem, amelyen nagyon sokat dolgoztunk, és jó úton halad, hogy a Fudan Egyetemre csak egyetemként tekintsünk, vagy azért lesz hívó ereje a kínai nagyvállalatok felé, és a kínai nagyvállalatok Magyarországot fogják-e választani befektetésük céljául, mert itt Magyarországon a Shanghai Fudan Egyetemnek van egy kampusza. Hogy mit gondolsz erről?
Az első kérdésre azt mondanám, hogy a kínai vállalatok alapvetően gazdasági racionalitás alapján hoznak döntéseket. Még bőven vannak lehetőségek a magyar piacon a kínai befektetéseknek. Magyarul nem jött ide még elég kínai befektetés, nincsen telítve a piac kínai termelő, meg egyéb cégekkel. Jöhetnének még ide. Itt a politika rá tud egy picit segíteni, de alapvetően adó, környezet, szállítási útvonalak, logisztika, bérköltségek, egyebek, mint ilyenkor a kínai vállalatok csinálnak egy nagy Excel táblát, beírják a megfelelő adatokat a szlovákokhoz, meg a magyarokhoz, meg a lengyelekhez, meg amilyen régióban éppen gondolkoznak, és nem tudom, a végén valami képlettel kijön egy szám, és akkor oda viszik a beruházásokat, ami a szám, ahol a legmagasabb, vagy a legalacsonyabb a szám. Azon kell dolgozni, hogy a politikusoknak is, hogy ezeknek a szempontoknak a lehető legjobban megfeleljünk, tehát nyilván alacsony iparűzési adó, alacsony társasági adó, de a bérköltség az alacsony, ez nem feltétlenül jó nekünk, de mondjuk úgy lehet segíteni, hogy jó képzett munkaerőt kell biztosítani, valahogy itthon kell tartani a munkaerőt, ne legyen munkaerő hiányos, egy csomó cég, külföldi cégek arra szoktak panaszkodni, hogy most már munkaerő hiány akadályozza a magyarországi működésüket. Ha ezek a problémák megoldódnak, ezekbe sikerül előrelépni, akkor fog jönni a kínai tőke. De ez nem biztos, hogy ez egy polgármesternek, vagy akár egy miniszterelnöknek a személyes döntésén, vagy preferenciáin múlik, egész egyszerűen a magyar gazdaságnak kell olyan módon működni, hogy vonzó befektetési célpont legyen a kínai vállalatok számára is. A Fudan Egyetemnél az, hogy mennyire lesz vonzó külföldi vállalatok számára, az azon is múlni fog, hogy milyen jellegű képzések lesznek. Ezt nyilván te tudod jobban, de nyilván valahogy, ha van egy műszaki kara is a Fudan Egyetemnek, hát a Fudan Egyetemnek a műszaki kara Kínában az elsők között van, tehát ott rajzanak a Fudan körül a különböző cégek, kínai cégeknek a százai, ezrei. Hogyha Magyarországon is lesz egy hasonló színvonalú műszaki, vagy bármilyen ilyen reálgazdaságban használható tudást adó kar, akkor valószínűleg ennek lesz vonzereje a kínai tőkére itt is. És nem is feltétlenül csak a kínai tőkére, hanem mondjuk a multinacionalis tőkére, amely Kína felé próbál tájékozódni, hiszen itt ugye a diákoknak egy jelentős része, az a tervek szerint, amennyire tudom, az külföldi lesz, és hát olyan, tehát a magyar elit is már kínai nyelviskolába járatja a gyerekeit, meg kínai iskolába járatja a gyerekeit, már a magyar együtt már látja, hogy Kína a lehetőségek országára lesz a következő évtizedekben is. Hogyha ez magasabb szintre jut, akkor lehet, hogy az egész kelet-közép-európai elit, vagy akár a nyugat-európai elit, vagy nyilván ezeknek egy része, meg a Fudan Egyetemre fogják küldeni a gyerekeit. Tehát ebből a szempontból ez egy nagyon komoly központ lehet, és hát az meg már ugye ilyen nagyon hosszú távon abszolút hozzájárulhat az országnak a fejlődéséhez, presztízséhez, hogyha a következő évek, évtizedek a gazdasági döntéshozó elitjének egy számottevő része az mondjuk Budapesten járt a Fudan Egyetemre.
Köszönjük szépen! Meghaladtuk az egy órát, úgyhogy lassan lezárjuk. Nagyon sok kérdés érkezett még egyébként. A közönségnek javaslom, hogy akkor figyeljék a Facebook oldalunkat, honlapunkat, és akkor megkapják majd azokra a válaszokat, és kövessék továbbra is az Eurázsia Kerekasztal előadásainkat, mert akkor ott további kérdésekre is válaszokat kaphatnak. Egy utolsó záró kérdésként akkor föltenném, hogy Kína felemelkedése, Ázsia felemelkedése, és ez az eurázsiai korszak, ez Magyarország számára veszély, vagy lehetőségek tára?
Miután Magyarország az Eurázsia középpontjában van, mert nyilván nem a középpontjában, de ugye egy szárazföldi ország vagyunk benne Eurázsia közepén, ez jó lehet Magyarországnak. Hát itt nyilván mindig a megfelelő jó döntéseket kell hozni, meg hát óriási konfliktusok lesznek. Az eurázsiai korszaknak a kialakulása nem megy nagy konfliktus mentesen, tehát azért lesznek bőven ellenerők, akik a másik irányba próbálnak húzni minket is, meg a partnerinket is. De hosszú távon, hogy mondjam, nem rossz dolog a közepén lenni valami működő dolognak, tehát ebben bőven lesznek lehetőségek. Én inkább most a lehetőségeket látom, mint a veszélyeket, de aztán, hogy 10 év múlva Kín uralkodik el, vagy a paranoia, vagy a hibrisz, vagy a világhatalmi szereplők között, azt természetesen most nem tudhatjuk, tehát nem tudhatjuk, hogy ezek milyen. Tehát ez az egész világrend változás, ez milyen reakciókat fog kiváltani, milyen furcsa jelenségeket fog okozni. Ez ugye mindig egy nagyon instabil korszak szokott lenni, amikor változik a világrend, és ott szokott hullani a forgás, mert ott vágnak néhány fát. De ha ez a vízió megvalósul, hogy lesz egy összeköttetések hálózatával lefedett, együttműködő, közösen prosperáló Eurázsia, az nyilván Magyarországnak jó.
Köszönjük szépen Salád Gergőnek, Kína szakértőnek, a Külgazdasági és Külügyi Intézet vezető kutatójának, Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi oktatójának. Köszönöm a kollégáknak, és köszönöm minden kedves hallgatónak és résztvevőnek, hogy itt volt velünk egy bő egy órát. Reméljük a válaszokat megkapta mindenki, és hogyha tényleg további kérdések, vagy további érdeklődés lenne ennek kapcsán, akkor kövessék a Facebook oldalunkat, vagy a honlapunkat. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer Salád tanár úrnak, és jó hétvégét kívánunk mindenkinek.
Köszönöm szépen a meghívást és a figyelmet.
Köszönjük.
Köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük. És még annyi technikai információt mondanék, hogy az előadás felvételre került, és aki esetleg lemaradt róla, vagy később csatlakozott be, annak elérhetővé válik majd a Facebook oldalunkon, az Eurázsia Központ oldal néven, valamint a honlapunkra is felkerül, az eurasiacenter.hu-ra is. Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Köszönjük.